Kulturpart.
Hetényi Milánnal, a Magyar Állami Népi Együttes művészével beszélgetünk, aki egyébként énekes, vagy hogyha úgy tetszik, énekművész, de mondtad, hogy énekesnek szólítsunk. Mondhatnám népdalénekes, melyiket szereted igazán?
Én leginkább az énekest szeretem. Egyrészt azért is, mert az emberek többségének érthetőbb az énekes. Tehát nem feltétlenül azért, mert a népi dal énekes, vagy népi énekes, ilyeneket is szoktak mondani, hogy az pejoratív lenne, csak azt gondolom, hogy az, amit én csinálok, sőt az, amit a Magyar Állami Népi Együttesben csinálunk, az ennél sokkal tágabb spektrumú. Tehát itt nem csak népdalt kell tudni énekelni, egy csomó műsor olyan, ami népzenére alapul esetleg, de sok kortárs elem is van benne, sőt a tánckarral együtt kórusban is éneklünk. Tehát az rendes komoly zenei kórusokra kell gondolni.
Te tanultál klasszikus éneket is?
Tanultam, igen, de jellemzően inkább ugye a népdal éneklés a fő profil, de fiatalkoromban blúzzal is kacérkodtam, tehát a könnyű zene sem áll tőlem távol. Szeretem is, nagyon szívesen hallgatom is, és hogyha lehetőség adódik, akkor szívesen gitározom vagy énekelek ebben a stílusban is.
Érdekes, hogy a blúzt mondtad, mert valahogy a népzenészekhez ez közel áll. Valaki múltkor azt mondta nekem, hogy a széki az olyan, mint a blúz. Jó, tudjuk, hogy ez is népzene, de azért egy kicsit más jellegű. Mégis mi az, ami a bluesban ennyire a népzenészeket megfogja? Van talán ugyanaz a fájdalom, mert ugye blue, azért tudjuk, hogy ez valamiféle hát mély érzelmeket, fájdalmat, ha úgy tetszik, azt jelenti.
Én azt gondolom, hogy elsősorban például az, hogyha fogunk egy somogyi népdalt, egy somogyi pentaton népdalt, egy ötfokú népdalt, simán el lehet énekelni bluesban, hiszen a blues egy jelentős részére is az ötfokú pentatónia jellemző, tehát, hogy ugye még hasonló dallamok is vannak, nem feltétlenül gondolom, hogy rokonítást kell itt elképzelni, egész egyszerűen az meddig tud az ember öt hangot variálni ahhoz, hogy egyszer csak ugyanaz jöjjön ki. Tehát ez egy ilyen egyszerű tétel, és szerintem igen, tehát az is népzene, ez is népzene. Egyébként én azt gondolom, hogy a témák is hasonlóak. Tehát egy Hey Joe például, hogy más ne mondjak, mert ez populárisabb, sokkal többen ismerik, de egy Hey Joe, ez egy betyárballada tulajdonképpen. Nézzük ezt így. Tehát ugyanúgy ők is a rabságról, a bánatról, a szerelemről, az örömről énekelnek, és szerintem egyébként ilyen szempontból minden népzene lehet rokon, tehát ugyanazokat az érzéseket meséljük el, mondjuk el, más nyelven, máshogy fogalmazunk meg. A más az itt egy nagyon lényeges dolog, hogy az egyik ezt tartja fontosnak, a másik meg azt tartja fontosnak. A mi népzenénk, annak megvan a sajátossága, ami különbözővé is teszi a többitől. Már csak az, hogy magyar nyelven fogalmazzuk meg, és ugye tudjuk, hogy a magyar nyelv ugye előhangsúlyos, tehát hogy például ezért is azért, hogyha megpróbálnánk ezt blúzos stílusban mondjuk egy dunántúlit előadni, akkor azért a magyar nyelvet meg kéne erőszakolni hozzá.
Hát ha már éneklésről beszélünk, ugye előbb itt tanúi voltunk egy énekórának. Mi történik ilyenkor? Az nyilvánvaló, hogy művészeknek, előadó művészeknek kell ezt gyakorolni. Mi az, amire ilyenkor készültek egyáltalán?
Igen, hát azért speciális eset, mert ugye itt a Magyar Állami Népi Együttesben, mint említettem is, vannak olyan műsorok, amiben kórusok vannak. Gyakorlatilag majdnem minden műsorunk úgy néz ki, hogy egy ponton a tánckar ilyen-olyan formációkban, de énekel, sőt, bizonyos táncosaink egy-egy sor, vagy egy-egy verszak erejéig szólót is kapnak a műsorban, és erre fel kell készülniük, mert ők nem énekesek. Én azt gondolom, hogy nem is kell azok lenniük, tehát fontos az, hogy egy alaphangképzéssel tudjanak mozogni, de nem erre fektetjük ilyenkor a hangsúlyt. Itt az énekórán is én azt gondolom, hogy pont egyébként hangsúly, tehát a hangsúlyra fektettem, hogy hogyan lehet magyarul énekelni. Ez egy nagyon fontos dolog, egyébként a ma generációjának ezt már tanítani kell. Nagyon sokan nem tudnak magyarul rendesen beszélni például. Ez leginkább a televíziónak, rádiónak köszönhető, mert azt gondolom, hogy most már olyan előadókkal kerülnek kapcsolatban, akik a külföldi zenére alapozzák a tudásukat, és addig, amíg mondjuk angolul énekelnek, ezzel nincs is baj, de elkezdenek magyarul énekelni, és bizony magyarul is angolul szólalnak meg tulajdonképpen. És ez most itt látszik. Egyébként ezt már a Lagzis Rock elkezdte, tehát ez nem egy új keletű dolog. Már a Lagzis Rockon lehetett érezni annak idején, hogy a magyar nótának ezt a világát hogy teszi tönkre, és egyébként erre a végső csapást végül is a musical mérte. Mind az operetre, mind a színjátszásra, mind az operára, úgyhogy most látjuk, hogy itt tartunk, és egy ilyen énekórán például ezt nagyon hangsúlyosan ki kell emelni. De itt inkább arról volt szó, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt úgy, hogy a zenekarnak is jól legyen, nekünk is jól legyen, illetve a koreográfiába is jól illeszkedjen. Egy ilyen folyamatnak lehetünk most tanulni.
És mire készültök, mire próbáltok most?
Az Államinak lesz egy új bemutatója ősszel, ez főleg a cigány zenekart fogja érinteni. Egy műfajokon átívelő műsor lesz ez. Ennél többet most nem is szeretnék mondani, majd kellő időben az Állami Népi Együttes kommunikálni fogja ezt, de én látom, már nagyon izgalmas zenei anyagok vannak benne, úgyhogy hogy annyit lehet látni, hogy biztos, hogy nagy érdeklődésre tart majd számunk.
Jó, hát akkor ne spoilerezzünk, hanem inkább menjünk vissza a múltba egy kicsit. Téged hol talált meg ez a kultúra? Hogyan találkoztál vele először? Nyilván sokakkal előfordul ez, és sokak vannak benne gyerekként, de hogy te benne is maradtál, és végül is professzionális énekes lettél, amit azért kevesen mondhatnak el magukról, már azok közül, akik gyerekként szerettek énekelni.
Igen, nagyon érdekes dolog, hogy én nem akartam énekes lenni eredetileg. Én vagy nem is gondolkodtam ebben, inkább azt mondom, és nem is tudatosan készültem erre. Nekem az ének, meg a zenélés, ugye fafúvóson, tehát furujákon játszom meg, leginkább pengetősökön, tambura az eredeti hangszerem, azt előbb is kezdtem, mint az éneklést. Hogy én megmondom őszintén, hogy engem ez hobbi szinten érdekelt, és már 26 éves voltam 2006-ban, amikor lehetőség adódott, hogy a Magyar Állami Népi Együttessel közösen fellépesek az Örök Kaloteszek című műsorban. Ezt 2005-ben mutatták be, de a férfi főszereplő erdélyi, tehát a férfi énekes, és ezért ezt logisztikailag elég nehéz lett volna megoldani, hogy minden egyes műsor alkalmával ide utaztassák, és én párhuzamosan kerültem ide a Hagyományok Házába és a Magyar Állami Népi Együttesbe 2006. januárjába. Kelemen László hívott föl és hívott el, és akkor itt egyben grafikus is lettem, mert hogy nekem kiadványszerkesztő grafikus az eredeti szakmám, és ezt a képességemet is kihasználtak itt a Hagyományok Házába, illetve a Magyar Állami Népi Együttesbe is több műsornak én készítettem a plakátját, illetve a PR anyagát akkoriban.
Hát akkor jól jártak veled, ezt elmondhatjuk minden szempontból. Beszéltünk arról a munkáról, amit itt folytatsz az Állami Népi Együttesben, de hogy van neked egy saját zenekarod is, és nagyon izgalmas dolgokat csináltok, hát elkirándultatok az irodalom területére, és meg is jelent egy lemezetek nem régiben.
Igen, a január elején jelent meg Megénekelt Irodalom címmel a, mondhatom most már, egy legújabb lemezünk. Kicsit változott a formáció az előző lemezhez képest. Nem kalandoztunk nagyon messzire, mert az előző lemezünk akkor még Hungarian Folk Embassy néven futott a zenekar. Ma is létezik, de néhányan kiváltunk belőle, és most már Sós András zenekara néven visszük tovább a Népdalok a Kornak című előző lemezünket, az főleg Arany János munkásságára világított rá, illetve a folklorizációra. Ezt a területet akkori tanulmányokon, írásokon keresztül barangolta be Blaskó Péter és Rácz József, a Nemzeti Színház színművészei működtek közre ezen a lemezen. Szerettem volna ennek a lemeznek mindig egy folytatást. Azt a lemezt akkor azért Arany Jánosra alapoztuk, mert az Arany Évad keretében valósult meg. És persze Arany János munkásságát önmagában nem lehet értelmezni. szükség volt arra, hogy belevegyük Petőfi Sándort, hiszen ők barátok voltak, vagy Kisfaludi Károlyt, aki szintén hatással volt az ő munkásságára. Így kicsit kikacsintottunk már akkor is Arany Jánosból, de itt most pont az volt a cél, hogy magának ezt a 18.-19. századnak a költészetét bemutassuk, ám de jött a Petőfi emlékév, és mindenki elkezdett Petőfivel foglalkozni, és némileg a lemez koncepcióját egy kicsit átprofilíroztam. Petőfi természetesen miután megkerülhetetlen egyetlen egy dal erejéig szót kap, egy hajnali erejéig, de meg kell mondanom, hogy ezt a hajnalit én csináltam, tehát ilyen népzene pont azért nem létezik, mert nem akartunk belefutni abba, hogy más már megcsinálta előttünk. Próbáltunk úgymond szűz területre kalandozni, de hát itt Kisfaludi Atalától, Kisfaludi Sándortól, Kisfaludi Károlyon át szó van, Kölcsei Ferencnek egy tanulmánya megjelenik, és az átfogó az tulajdonképpen Jókai Mór és Kosztolányi Dezső tollából van, mert szó esik ezekről az emberekről, akiknek a folklorizálódott verseit hallhatjuk ezen a lemezen, meg néhány feldolgozást mi is csináltunk, tehát ez nem csupán folklorizáció. És Kosztolányi Dezső Tükörfolyosója az egyik alapmű, és Jókai Mórnak a Magyar Írók Arcképcsarnoka egy ilyen összefoglaló műve. Amikor irodalom órán ültem fiatalon, akkor mindig azt hiányzott, hogy nem láttam igazán mögé. Száraz adatokat tanultunk, életrajzot tanultunk, láttuk a műveket, némileg a művön keresztül is be lehet látni az író lelki világába, de valójában magukról az írókról sokkal kevesebb szó esik, az igazi emberről, tehát a mögöttes emberről, és azt hiszem, hogy Kosztolányi Dezső az egyik ilyen ember, aki ebbe a művében több magyar író is nagyon szépen ír, néha szellemesen, Jókai maga aztán abszolút hozza tőle megszokott könnyed stílust, és olyankor mosolyogtatóan is megírja, hogy Arany János meghívására hogyan verték szét a nagykörösi görögkatolikus templomot, ami akkor már lakásként szolgált, vagy hogy Kisfaludi Károly hogyan tengette a mindennapjait képfestésből élvén, hogy tudjon költeni.
Minden előadó művész pedagógus is egy kicsit, hiszen átvitt értelemben azért képzi, tanítja hát elsősorban a fiatalabb generációkat. Nem tudom, ez hogy van jelen a te életedben. Vannak-e gyakorlatilag fizikailag is tanítványaid, akik járnak hozzád, vagy inkább áttételesen próbálod továbbadni a hagyományt?
Én azt gondolom, hogy elsősorban nem tanár vagyok. Ezt be kellett látnom, nem áll tőlem távol, egyébként, tehát voltak tanítványaim is, sőt, zeneiskolában is tanítottam Ürömön a művészeti iskolában, de alapvetően én előadó művésznek apostrofálom magam, és nyilván, ha jön olyan ember, aki szeretne tőlem tanulni, általában nem szoktam neki azt mondani, nem, és egyébként szívesen is foglalkozok velük, voltak tamburás, meg énekes tanítványaim is, de alapvetően én pont ezt a pedagógus vénámat, ebbe a két lemezbe éltem ki, tehát, hogy ezt a féle oktatási segédanyagnak is szántam, amit esetleg be lehetne emelni a magyar közoktatásba. Én történelem magyar szakra is jártam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, nem innen a történelem és az irodalom szeretete az még előbbről való, apám egyetemi tanár volt, tehát valahogy a pedagógia az mindig részét képezte az életemnek, édesanyám egyébként óvónő, tehát ez jelen volt az életemben, de én magam sosem akartam igazából, ha mélyen magamban nézek, pedagógus lenni.
Hogyan látod magad 10 év múlva? Kérdezem ezt, mint előadó művész elsősorban, de akár úgy is, mint valaki, aki lemezeket készít és a saját útját is járja.
Én azt gondolom, hogy rengeteg ötletem van. Dunát lehet le belőlük rekeszteni. Én talán arra kell csak gondolnom, hogy meddig tudok azon a szinten énekelni, amin most éneklek, de ez szerintem karbantartható. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig van hova fejlődni, naponta gyakorlok, képzem magam. Próbálok eljárni olyan helyekre, ahol ezt karban is tartja, gondolok itt például manuál terápiára, ami foglalkozik ezzel, légzéstechnikát gyakorlok otthon, megvannak a foniátriai feladataim, hogy hogyan lehet ezt elősegíteni, fejleszteni, és bizakodó vagyok. Tehát én, hogyha a jó Isten megtart a jelenlegi egészségembe, vagy még jobba, akkor én nagyon szívesen akár 40 év múlva is csinálok lemezt, mert az viszont rengeteg ötlet van. Itt igazából azt hiszem, hogy ma Magyarországon egy ambiciózus előadónak, akinek ötletei is vannak, kizárólag a pénz szabhat határokat.
Mit gondolsz arról, hogy ennek a műfajnak lehet-e, és ha igen, mekkora sikere külföldön? Azért itt vagyunk a World Music-ban, jönnek-mennek a különböző népek, különböző dalai, különböző feldolgozásokban, és nyilván voltak ezen a téren sikerek, 80-es években, 90-es években, de nem volt egy olyan hatalmas kelet-európai áttörés se a népzenében, nyilván a rockzenében sem. Mit gondolsz te erről?
Azt gondolom erről, hogy maga a népzene, a magyar népzene, az sikeresebb külföldön, mint itthon. Tehát ezt le kell szögeznem, hogy azért, mert nem lett sikeresebb, ez csak egy ország menedzselésén múlik. Tehát, hogyha magyar bármilyen szinten trendi lenne, ez nem csak népzenében látjuk, én azt hiszem, hogy ez másban is így van, hogy egy magyarnak ötször annyit kell küzdenie, mint mondjuk egy németnek vagy egy angolnak. Lehet ebben nyelvi nehézség, tehát nyilván a magyar népzenének az egyik akadályoztató tényezője, hogy tánczenén kívül azért, hogyha megszólalok, akkor az ének külföldön elismerik, érzik, hogy mekkora technikai lehetőségek vannak benne, de nem értik. Tehát ez az egyik határ, ami előttünk áll, vagy egyik akadály, de maga a zenében rejlő lendület, a zenében rejlő érzelmek, azok sokkal, de sokkal mélyebbek, mint bármelyik külföldi popzene, és ezt az emberek érzik. Tehát, hogyha kiviszem külföldre, mindig sokkal nagyobb sikere van, mint itthon. Itthon egy kicsit benne van az is, hogy a saját hazájában az ember nem lehet proféta, itthon a magyar népdal nem trendi. Ez lehet az is, mert itthon is rosszul van menedzselve. Nem akarok nagyon mélyen ennek az okaiba belemenni, mert akkor két hét múlva is itt ülhetnénk, de lehet ezért tenni, sőt kell is, és igenis van a jövője a magyar népzenének itthon is, meg külföldön is, hogy milyen formában, azt nyilván én kis ember vagyok ahhoz, hogy megmondjam, de én azt gondolom, hogy a saját autentikus formájában is. Nekünk zenekaroknak egy nagy feladat egyébként, ez az itthoni megszólalásra is vonatkozik, és nagyon fontos, de ez irányban pozitív tapasztalataim vannak, nagyon sokat fejlődött a magyar népzenész társadalom, hogy minél tisztábban megszólalni azt a hangszertudást, amit más zenék képviselői képesek felvonultatni, azt mi is meg tudjuk szólaltatni, és amiben még fejlődnünk kell, az gondolom, hogy a koncertrepertoároknak az összeállítása. Tehát, hogy nem azt kell érezni egy nézőnek, hogy ez tánczene, az a táncház, tehát annak ott van a helye, hanem igenis ütős, veretes műsorokat kell létrehozni, és ez nem csak az, hogy összedobálunk valamit, hanem igenis szeretnénk ezzel mondani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy művész az szeressen valamit mondani, akarjon mondani, közvetíteni valamit. Az, ami benne van, akár érzés, akár mi, csak hogy feltétlenül az kell, hogy igaz legyen. Tehát nem, azzal semmire sem megyek, hogyha ő sem gondolja komolyan, amit csinál. És szerintem itt azért még van fejlődési lehetőség a szakmában is.
Mit illik egy énekesnek, egy előadó művésznek kívánni?
Kéz- és lábtörést lehet, mert azt a táncosok nem szeretik szerintem.
Jól van. Hát legyen így, Hetényi Milánnak, a Magyar Állami Népi Együttes énekművészének, énekesének. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kulturpart.